Üdvözlöm a Szóbeszéd kedves nézőit! Mai stúdió vendégünk dr. Gombos Zoltán, Amerikában praktizáló orvos, akivel a koronavírusról és az amerikai járványügyről is fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket is!
Mielőtt rátérnénk a fő témánkra, kérem mesélj el, hogy hogyan került Pozsonyeperjesről, ugye on ott született, az Egyesült Államokba. Hogyan, merre kanyargott az ön pályafutása az elmúlt évtizedekben?
Hát ez elég hosszú, nem tudom mennyi időnk van, de akkor kezdjük ott, hogy
Dunaszerdején
születtem, és onnan végül 14 éves koromban felkerültem Pozsonyba, Dunajcai gimnáziumba jártam, 4 évig ott érettségiztem, és hát mindig is orvos szerettem volna lenni, szerintem a traktorista után ez volt a második, és hát ott fejeztem be az orvos egyetemet. Közvetlenül a befejezés után itt kezdtem Dunaszerdén a pályámat, pályafutásomat a Dunaszerdi kórházban, mint belgyógyász. Azokban az időkben is érdekelt a tudományos kutatás, szerettem volna kipróbálni magam, és tapasztalatokat szerezni külföldön téren, mivel itt nálunk azokban az időkben nem nagyon volt lehetőség tudományos kutatásra.
A kutatóorvosi pálya, ez ugye, amit így emlegetnek, hogy kutatóorvosok.
Igen, kutatóorvosi pálya, ami igazából nem a gyakorló orvosoknak szánt pálya, tehát ez egy külön karrier, tehát ezek az úgynevezett PhD-k. Tehát igazából nem kell orvosnak, vagy MUDR, vagy MD, ahogy mi nálunk használják lenni, hogy valaki kutató lehessen, idézőjelben elég a PhD. Ezen a pályán is szerencsét próbáltam, és így kerültem ki az Egyesült Államokba. Ez többszöri nekifutás volt, először a 90-es évek végén, majd aztán utána, amikor végleg eldöntöttem, hogy ez engem érdekel annyira, hogy hát gyakorlatilag fölrúgjam az eddig elért dolgokat itt, tehát szerintem 6-7 évet eltöltöttem itt.
Mivel foglalkozott? Mi volt a kutatás irány?
Ez egy ilyen vaszkuláris kutatás volt, tehát...
Az érrendszeri, ha jól értem.
Az érrendszer, de azon belül is applikált kutatás volt a fekélybetegséggel kapcsolatos, gastrointestinális megbetegedésekkel kapcsolatos, és azokban az időkben már kezdett terjedni a génexpresszió kutatása, tehát hogy milyen géneknek van szerepe bizonyos betegségek kialakulásában.
Bocsát, ez már az az időszak, mikor már sejteni vagy tudni lehetett, hogy a gyomorfekét azt nem csak a stressz, hanem különböző kórokozók is tudnak okozni.
Pontosan.
Ugye volt néhány évtized egy ilyen felfedezés, hogy mikor, azt pontosan nem tudom.
Pontosan, hát ez nagyon érdekes, mert ezzel Helicobacterium pylori-val is foglalkoztam. Pontosan, hogy ez a mikróba, ez az élőlény, hogy milyen genetikai elváltozásokat okoz, ami által létrejön ez a fekély megbetegedés. És ez egy érdekes dolog, mert az úriember, ez egy ausztrál úriember, egy Marshall nevű úriember, aki ezt a párhuzam, illetve ezt a kapcsolatot megtalálta, illetve összefüggésbe hozta a kettőt. Tehát baktérium és fekély megbetegedés, ő erre Nobel-díjat kapott.
Igen, odáig azt hitték, hogy a stressz és a belső...
Hát ez benne van, ezt ugye egyébként Seje János írta le elég rendesen, illetve az egyik tanítvány, akit Szabó Sándornak hívnak, aki az én egyik mentorom.
Igen, tehát akartam, hogy beszéltünk is az előbb.
Pontosan.
Kamerán kívül. Szóval a gyomorfekély kutatása, vagy az ehhez kapcsolódó genetikai kutatásokkal foglalkozott, és aztán, ha jól tudom, ön patológiával is, tehát
igen,
szakvizsgát tett, és foglalkozott ezzel a témával.
Igen, hát ez úgy történt, hogy ez a kutatóintézet, Kalifornia Egyetem, Los Angeles mellett neki.
Ez a UCLA.
UCI egyébként, UC Irvine, és ez az intézet, ez a patológia a osztályon belül működött, és én akkor bepillantást nyerhettem az ottani fiatal orvosok rezidensek életébe. És hát ahogy ez lenni szokott, tehát nagy volt a csábítás, és megtetszett. És ezek után én végülis ez egy döntés volt, amit meg kellett hozni, hogy én végülis orvos vagyok, és én így szeretném a pályámat tovább folytatni.
Tehát visszatért tulajdonképpen.
Visszatértem a szakmához, de nem már, mint belgyógyász, holott érdekes módon arra is lett volna később folyamán lehetőség. De mivel hogy ez a patológia, ez gyakorlatilag a legtudományosabb ágazata, szakágazata a medicínának, ez továbbra is érdekelt, és ezen a szinten megtartottam a tudományhoz való inklinációmat, ha így lehet kifejezni magamat.
Ha az átlagember meghallja, hogy patológus, akkor arra gondol, hogy csontfűrésszel, meg kisgéppel így boncol és vágdossa föl az embert, kiveszi a szerveit, és hasonló kicsit így az egyiptomi mumifikálókkal vonható párhuzam, de ma valójában ez a szakma lényege, vagy most már így a tudomány fejlődésével azért meghaladtuk azt, hogy csontfűrésszel reszelgetik a koponyát, és hasonló.
A rövid válasz az, hogy meghaladtuk, de azért ez kicsit bővebb, tehát azért még mindig van tehát boncolás. Én szerintem, tehát az én tapasztalataim szerint az Egyesült Államokban nagyon kevés. Tehát elenyésző számban van boncolás, tehát az én az elmúlt 10 évben szerintem 2 vagy 3 esetben vettem részt passzívan.
Tehát az általános gyakorlat akkor ezek szerint?
Igen, igen. Ez azzal függ össze, nem? Én még egyszer az ismereteim alapján Szlovákiában több még a boncolás, de filozófia kérdése is, ebben nem akarok most belemenni, de a kérdés ugye akkor merül föl, hogy ha nem nagyon tudjuk a végét a betegség lefolyásának. Tehát magyarul, miben halt meg a beteg? Na most a diagnosztikai modalitások vagy a berendezések óriási fejlődés, mint minden, óriási fejlődésen mentek át, és jelen esetben igazából ez nagyon kevés esetben kérdés, mert ugye megvan már a tüdőröntgen, de hát még ha csak az, de a CT, az MR vizsgálat, tehát meg az összes laboratóriumi eredmény, tehát 95-99%-ban azért tudni illik, hogy mi volt a halál oka. De az egy gyakori oka még mindig a boncolásnak, mikor egy hirtelen halál beálltát kell megállapítani, amikor nem volt idő kivizsgálni a beteget, csak találgatás van. Úgyhogy vannak azért még olyan esetek, meg applikációk, alkalmazások, amikor a boncolásra igenis szükség van. Na de ugye most az én hétköznapjaim, illetve a munkám meg nem erről szól, tehát szövettani diagnosztika, amivel én foglalkozom, ami azt jelenti, hogy vagy hát sebészeti patológiának is hívják, mikor a sebészekkel szorosan együttműködve az eltávolított és megbetegedett szövetrészt mi megvizsgáljuk, és aprólékos véleményt, elemzést állítunk ki róla, ami meg azért fontos, és így fejlődik a tudomány kéz a kézben. Ez azért fontos, hogy az onkológus, tehát aki a daganatot gyógyítja, igen, tudja a leírás alapján, hogy ez nem csak egy vastagbélrák, hanem van még hozzá egy oldalnyi adat, ami alapján a legjobb fegyvert meg tudja állapítani. És itt jön az újabb feladata a patológusnak, és ez is a mi asztalunk, a molekuláris diagnosztika.
Tehát élő emberek szövet mintáiból.
Pontosan, élő emberek szövet mintáiból leszekvenálni bizonyos géneket és megállapítani, hogy van-e valamiféle mutáció, ami esetleg, ha jelen van, akkor bizonyos gyógyszerek eléggé hatásosak.
Csak ott tisztázzuk, ez a szekvenálás azt jelenti, hogy a genetikai sorrendjét annak az adott genetikai adatanyagnak megállapítják. Milyen bázis követ, milyen bázis.
A rossz indulatú daganatos megbetegedések alapja az egy génmutáció. Hát néha csak egy, de néha több. És ezt, hogyha be tudjuk profilálni, tehát meg tudjuk állapítani a térképet, a kódot, akkor algoritmusok alapján megvan, hogy ez a gyógyszer jó, ez a gyógyszer nem jó, és így tovább. Úgyhogy tehát ezen a téren is óriásit fejlődött az orvostudomány.
Maradjunk még egy pillanatra a rákutatásnál, mielőtt rátérünk a koronavírusra. Rengeteget hallani most a médiában a személyre szabott rákgyógyászatról.
Erről beszéltem.
Akár az MRS vakcinák kapcsán, ami ugye most a Pfizer-BioNTech a koronavírus ellen gyárt, felmerült, hogy rákellenes, hát talán vakcinának az ilyesmit a definíció értelmében nem lehetne nevezni, de mRNA-s alapú gyógyászattal lehetne kezelni a rákot. Ön mit gondol, hová vezet, mi lehet a rákgyógyászat jövője? Én emlékszem egy egyetemi előadáson, ez egy olyan 6-7 éve volt, a genetika professzorom azt mondta, hogy a hallgatóságnak 20 éves fiatalok ültünk ott, azt mondta nekünk, hogy mire ti annyi idősek lesztek, mint én, ő lehetett olyan kora 50-es, tehát mondjuk 20-25-30 év múlva egy csomó rákbetegség, ami ma halálos lehet, az gyógyíthatóvá válik éppen olyan eljárások miatt, amiről az ön itt beszélt. Ez elrugaszkodott, túl optimista, vagy tényleg e felé halad a tudomány?
E felé halad a tudomány. Ugyanakkor a véleményem szerint az emberek mindig azt a választ várják, hogy igen, a rákbetegség legyőzhető lesz valamikor. De ez egy nagyon általános dolog, tehát a rákbetegségnek van nagyjából 500 plusz génmutáció esetleg lehet az oka. Nem egyszerre, hanem körülbelül annyi génről tudjuk, hogy ezek bekavarhatnak, mikor kialakul a kóros sejtbúrjánzás.
Tehát ez a bőrráktól kezdve az pontosan, agyi daganatig mindent lehet.
Igen. Uh-huh. Sajnálatosan az a gond, hogy ez egy több szálon futó esemény. Mikor az egyik szálat esetleg le tudjuk győzni, akkor mindig jön a mutáció mutációja, amikor a gyógyszerek már nem hatnak. De most ez egy kicsit bonyolultá kezd válni. De akkor visszatérve a kérdéshez, az elmúlt 10, megkockáztatom 20 évben olyan eredmények vannak, amiket gyakorlatilag használunk a gyakorlatban, és amikkel tehát tudunk gyógyítani rákot, ami nem azt jelenti, hogy kigyógyítani, hanem értékes hónapokat, éveket tudunk nyerni. Tehát az egyik legeklatánsabb példája ez a krónikus mieloid leukémia, ami egy olyan betegség volt, ami egy-két év alatt aztán akcelerálódott, és beletorkolt egy akut blasztikus fázisba, magyarán halálba. Ezt a betegséget a 2-3 év helyett most meg tudjuk toldani mondjuk 20 évvel. És ez az érdekesebb számomra, hogy ezt pont abban az intézetben fedezték fel ezt a dolgot, ahol én a tanulmányaimat folytattam a Philadelphiában, a Pennsylvania Egyetemen. Tehát, és egyébként úgy is hívják pont ezért ezt a kromoszómát, ahol ez a génmutáció van, egy Philadelphia kromoszóma. Úgyhogy ez csak egy ilyen személyes anekdota.
Akkor beszéljünk egy kicsit a koronavírusról. Ugye az volt olyan időszak, amikor az Egyesült Államok számította világ egyik leginkább koronavírussal sújtott országának. Aztán hirtelen jött az oltás, beindult az oltási kampány, de beszéljünk egy kicsit a kezdetekről. Ön gyakorló orvosként mikor vette észre, vagy mikor tudatosult önben, hogy itt egy komoly, tehát egy soha nem látott kihívással néz szembe az orvostudomány, tehát itt a nyakunkon a pandémia?
Hát egészen pontosan emlékszem, mert március 13-án volt
tavaly. Igen, pontosan?
Ennyire pontosan ugyanis.
Ez Krisztián névnap egyébként.
Igen? Igen. Az történt, hogy megkaptam a sebészeti programot, ami a másik napra éppen érvényes volt, és mikor készhez kaptam, akkor mondták, hogy kicsit várjak, mert délután van egy nagy gyűlés, a sebészek gyűlnek.
Uh-huh. Bocsánat, ez azt jelentette, hogy az másnap milyen operációkat tervez a kórház,
pontosan, ugye? Csak milyen a program, uh-huh. és hogy ez változni fog, és akkor már kicsit gyanús volt, és úgy mondták, hogy ez nagyon redukálva lesz. És valóban az történt, hogy a 40-45 sebészet, tehát műtétből leredukálódott 6-ra.
Uh-huh, tehát csak az igazán fontos.
Pontosan, és az volt a válasz, mikor kérdeztük, hogy mi van, hogy a kormányzó, Louisiana állam kormányzója bejelentette, hogy most akkor lezár az egész ország. Nem csak az állam, hanem az állam, de aztán utána az ország. És ez bizony tartott 5-6 hétig pontosan, május 15-ig azt is megjegyeztem.
Milyen különbségeket vélt felfedezni? Azért említette itt a műsor előtt, hogy gyakran jár haza.
Igen.
Milyen különbségeket vélt felfedezni mondjuk a louisianai, vagy legyen akár az Egyesült Államok, egy kicsit a távolabbról nézzük, és mondjuk a Közép-Európa, ugye az európai járványvédekezés között voltak ilyen nagy stratégiai eltérések, vagy nagyjából ugyanazon a vonalvezetés mentén haladt ez az egész?
Az az érdekes, hogy én sajnos ez ügyben nem tudok pozitív véleményt nyilvánítani. Tehát amit a saját bőrömön is tapasztaltam meg, amit figyeltem Szlovákia, Magyarország, Csehország, talán az elején még nem is annyira, nyilván az első hullám itt összesen 28 áldozattal járt, persze egy is sok, tehát ez nem verseny, de az volt az én meglátásom, hogy mivel hogy ez egy új, teljesen új vírus, az emberek és a vezetők igazából nem tudták ezt megfogni, hogy most akkor nem tudtak fogást találni ezen az egészen, hogy most először is nem volt diagnosztika, tehát nem volt olyan berendezés, amin ezt ki lehetett mutatni a betegen, hogy igen, ez koronavírus. Hetekig tartott még, bocsánat, volt, hogy egy hónapig rossz kontrollokon dolgoztak, eredetileg kutatólaboratóriumokra szerették volna csak korlátozni a diagnosztikát. Na most ez egy hónapig tartott, míg rájöttek, hogy teljesen rossz dolgokat csinálnak. Tehát gyakorlatilag ami lépés lehetett, ahol hibázni lehetett, azt nálunk sajnos elrontották.
A nálunkon most az
Egyesült Államokat? Most az Egyesült Államokat, értem. Ugyanakkor mondom még egyszer, itt az első hullám elég sikeres volt, ha ezt így lehet mondani, mivel nem volt nagyon jelen még a vírus. Aztán utána itt Európában megláttuk, tehát ez mikor is volt, tehát az ősszel jött már itt egy újabb hullám, azt hiszem, az már egyre komolyabb kezdett lenni, még nem aztán az ez évi februári talán volt a csúcs. Úgyhogy igazából az én meglátásom szerint kapkodás volt jellemző mindenhol az egész világon, de most ez egy olyan helyzet, hogy itt azért nem lehet az ember kritikus, mivel ugye, tehát most ez egy politikai probléma, egészségügyi probléma, gazdasági probléma.
Talán mindegy.
Talán mindegyütt, pontosan. Tehát, hogyha valahol meghúzzuk, akkor másik oldalon kell ereszteni. Tehát ez az, hogy a legkönnyebb itt ebben a székben beszélni erről kritikusan. Sajnos kevés dicséret. Azért voltak dolgok, amik aztán a végén sikerültek.
Milyenek voltak a hétköznapok az Amerikai Egyesült Államokban, mondjuk akár a kórházban?
Hát csendesek, nagyon csendesek. Csendesek. Nagyon csendesek, és ijesztően csendesek. Az utcák elnéptelenedtek, és elcsendesedtek, és madárfüttyöt lehetett hallani az utcán, és még egy kicsi személyes dolog ezzel kapcsolatban, Louisiana állam nagyon nehezen, tehát nagyon nagy ütést kapott az első hullámból.
Tehát mondjuk az 50 állam élmezőnyében volt a negatív visszafelé.
Sajnos, tehát New Yorkról lehet, hogy tetszettek hallani errefelé is, tehát ott dőlt be talán az egész az elején.
Hát jó, de ez egy 10 milliós nagyváros.
Így van, és ugye annak
hát
meg
az oka... állam maga is sűrűn lakott.
Igen, annak meg az oka az volt, hogy a nemzetközi turizmus, tehát hogy hiába, és akkor még rájött a politika, meg a választások, meg még a faji zavargások, tehát egy nagyon-nagyon tartalmas, enyhén fogalmazva év van mögöttünk a 2020-szal. Visszatérve Louisianához, február 27-én, volt egy ünnep, tavaly ezt a húshagyókednek hívek, ez egy katolikus ünnep, a Louisiana állam lévén zömében katolikus.
Hát a francia.
Pontosan, és ez egy nagy ünnep, a Mardi Gras, tehát a húshagyóked, és ez egy őrült kard, tehát mint Rióban, mint Velencében, itt is egy hét, 10 nap alatt megfordul New Orleansban 1 millió turista.
Bocsánat, ez az, amit a filmeken látni, mi van a New Orleansnak az a híres utcája, ahol vonul a tömeg, az pontosan, ilyenkor van ez az a Mardi Gras ünnep.
Ez a Mardi Gras ünnep. Körbevonulnak a városon, és hát ez is így történt, csak sajnos terjesztették a vírust is. Tehát úgy, mint Bergamo-ban a foci meccs, ez meg volt a Mardi Gras fölvonulás New Orleansban. És teljesen elveszett a város, hogy úgy, ha lehet így fogalmazni, tehát a kórházak úgy megteltek, hogy a kongresszusi központot kezdték berendezni kórházzá, tehát az ágyakat oda.
Ez mint a Katrina hurikán idején, mikor a Superdome-ba bevitték.
Pontosan, tehát nagyon hasonló volt.
Volt pánik hangulat egyébként, hogy mit tapasztalt? Vagy egy ilyen kicsit, vagy ők hozzá vannak, hát a Katrina hurikán, ugye, azért az...
Hát ezzel együtt még azt is hozzátegyük akkor, hogy 2-4-es kategóriájú hurikánt is kapott Louisiana állam. Tehát ha még mindez eddig nem elég, de ez egy nagyon optimista nép, tehát végülis az ottani nép, ez, hát nem tudom, hozzá lehet-e szokni, de nem, hogy mondjam, nem burkolózott passzivitásban. Pánik hangulat talán nem volt, de ez is azért nehéz így kifejezni, mert a tudományos elemzések alapján kiderült azért, hogy az emberek 30%-a valamiféle szorongásban azért részesült, vagy hát kap.
Tehát hosszú távú következményei lesznek.
Hát ennek lehet, akár pszichikai, pontosan.
Ön patológusként dolgozott COVID-19-ben elhunyt betegek mintáival, vagy fertőzött emberek mintáival?
Mikor aztán tehát kialakult a tesztelési séma, a rendszer, akkor aztán a mi laboratóriumunk is beállt a Louisiana állam egészségügyi minisztériumával.
PCR teszteket,
pontosan. Tehát ez egy forradalmas, tehát tehát a PCR-on alapszik a mai molekuláris diagnosztika, a modern diagnosztika, egyáltalán laboratóriumi diagnosztika.
Lenne egy kicsit szakmai kérdésem, ez gyakran szemben egyébként a közösségi oldalakon is egy ilyen gyakori félreértés lehet, vagy tévhit, úgyhogy azért is, arra is kéne, hogy magyarázzuk ezt meg a PCR technológia kapcsolatban. Csomószor elhangzott, és olyan emberektől által, akik fogalmuk sincs arról, hogy mi ez a PCR technológia, hogyha túl sokszor futtatják le ezt a kísérletet, akkor mindenhogy fals pozitív eredmény jön ki. Hol van itt a félreértés, és mi ennek a tulajdonképpen a lényege? Mert azzal intézték el, ugye, hogy akárhányszor, ha elégszer lefuttatják, úgyis pozitív eredményt kapunk. Ez kicsit ilyen összeesküvés elmélet és konteos dolog volt. De mi itt a lényege, vagy a tudományos háttere ennek?
Igen, ez igaz egyébként, tehát, hogy ha egy egészséges embert az utcáról behozunk, és akkor tényleg mondjuk egy 40 plusz ciklus lefuttatunk, akkor bármit ki tudunk mutatni.
De nem csak koronavírus, tehát bármit.
De most ezért van az, hogy ezért kell azért még mindig ember a diagnosztikához, hogy ezeket a trükköket az ember tudja és fölismerje. Tehát a ciklusok, tehát ha valami a 39. ciklusnál kezd megjelenni, tehát a ciklus alatt azt értjük, egy kicsit most akkor belemegyünk, hogy ez egy ilyen repetitív folyamat, tehát mindig megduplázódik a DNS molekula száma gyakorlatilag. És a 40. ciklus után 240-nél tartunk, ami egy icipici egy darab molekulát úgy fölnagyítunk, hogy azzal bármit el tudunk végezni, illetve meg tudjuk vizsgálni. Ez igaz, csak nyilván itt erre az a válasz, hogy nem szabad 30 ciklus fölé menni.
Meg hát tudták is, ezt gondolom a kutatók, persze. Ez nem egy ilyen meglepetés, persze, volt a koronavírus, pontosan, járvánnyal együtt.
Egyébként ez is egy Nobel-díjas dolog, ez a PCR, ez egy Carrie Mullis nevű San Francisco-i hippie, aki állítólag az anekdota szerint megálmodta, tehát néha elég csak jól álmodni.
Másik dolog, amit gyakran elhangzik a koronavírussal kapcsolatban, az elhalálozásokról szokták mondani, hogy furcsán könyvelték el, és nem volt egységes sémája annak, hogy ki az, akit a COVID-19 áldozatának tekintünk, ki az, aki csak a COVID-19-el együtt halt meg, és szintén egy ilyen. Azért szeretem ezeket, meg azért kérdezek rá ezekre a kontós elméletekre, mert ezek fontos dolgok, amiket tisztáznunk kell. Azt gondolom, hogy a járványvédekezés szempontjából is rendkívül fontos, hogy ilyen félreértéseket eloszlassunk. Tehát mi volt a patológiai gyakorlat mondjuk az Egyesült Államokban azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki COVID-19 áldozat? Volt-e például erről mondjuk Louisiana államnak egy irányelve, vagy egy dokumentum, ami alapján azt mondták, hogy akkor a XY-t COVID áldozatnak szorolunk be, és WZ-t pedig legfeljebb COVID fertőzöttként, de nem abban halt meg?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez én ismertem, igazából csak addig terjednek, hogy az eredmény pozitív vagy negatív, amit nekünk szigorúan jelenteni kellett az egészségügyi minisztérium felé. Na most az összeesküvés elméletek azok azon a ponton is beléptek, hogy az elején állítólag, és ezt sokan erre esküsznek, hogy ez így van, hát mindenki döntse el, a kórházaknak, hát most erre nincs bizonyítékom, de ha már ezt elkezdtem, akkor ezt befejezem. A kórházak állítólag túl diagnosztizálták a COVID betegek számát, tehát nyilván kellett hozzá egy pozitív teszt. De hogy a beteg most abban halt meg, vagy azzal, azt egy kicsit az egyik szemüket becsukták és behúzták, hogy ez COVID, mivel hogy a biztosító többet fizetett azokért a betegekért. Illetve nem is kellett elhalálozás, hanem csak megbetegedés. Tehát mondjuk ez megint érthető, tehát nem egy hétköznapi betegségről van, vagy volt szó, illetve van még mindig sajnos, hanem olyan betegségről, amit sokkal több pénzbe kerül fönntartani és esetleg gyógyítani. Úgyhogy, tehát ha ebbe belekötünk, és akkor ne tegyük, tehát nyilván a kórházaknak az érdekében állt, hogy az anyagiak biztosítva legyenek a gyógyításhoz és a diagnosztikához.
Hát említette itt az adásot is, hogy foglalkozott genetikával, molekuláris kutatásokkal. Mit gondol, hogyan lehet vége ennek a járványnak? Lehet-e vége? Mi vár a koronavírusra, igen, illetve mi vár az emberiségre ezzel kapcsolatban?
Pusztuljon a vírus valószínűleg, szóval nem. Ne, ezt megint csak nehéz, de ha már beszélgetünk, akkor esetleg belebocsátkozhatunk jóslatokba. Az én véleményem szerint, és mondjuk...
Nem fogjuk önt számon kérni.
Ez nem is a saját véleményem, tehát ezt úgy olvastam helyeken, de mondjuk ennek teljesen van értelme, hogy ez a vírus, mint minden vírus, tehát ez egy alapdolog, mutál. Ezt tudjuk, volt a british mutáns, volt a brazil, most az indiai.
Bocsánat,
volt,
hogy félbeszakítom, megint egy gyakori félreértés a mutációval kapcsolatban. Ez egy teljesen természetes jelenség,
így
ugye?
Így van, pontosan.
Tehát ez az oszlódásból, a vírus szaporodásából adódó természetes,
igen,
jelenség.
Igen. A vírusnak a természetes fennmaradásához ez igényelt.
Ez nem olyan, hogy a vírus mutálódni akar, és akkor azon agyal, hogy...
Pontosan nem, ezt így hoz a természet. De viszont ami meg viszont a tapasztalat, az általános tapasztalat, hogy mivel minden vírus mutál, előbb-utóbb legyengül. Tehát most akkor vonatkoztassunk ettől el, mert most amit látunk, ezek a mutációk, ezek bizony a virulenciáját, tehát az erősségét növelik, de az előrejelzés az az, illetve abban bíz mindenki, hogy idővel jönnek majd azok a mutációk, amik teljesen legyengítik ezt a vírust, és besorolják majd abba az osztályba, ahova az eddigi 4 koronavírus tartozik. Tehát egy legyengült vírusra fogunk, reméljük, 1-2 vagy bármikor év múlva találkozni, ahol már igazából nem lesz szükség se arra, hogy diagnosztizáljuk, meg se arra, hogy gyógyítsuk.
Tehát egy náthát
fog okozni.
Az eddigi koronavírusok is.
Így igaz. Tehát az eddigi 4 koronavírus az teljesen ezt csinálja, amire nincs szükség se kezelésre, se diagnosztizálásra.
Koronavírussal kapcsolatban van még egy megkerülhetetlen téma, ami most nagyon sokat pörög a közvéleményben, a sajtóban is, az oltások, a vakcinák kérdése. Ugye az Egyesült Államok az világszinten is nagyon sikeres most az oltási programban 200 millió vakcina körül, beadott adag vakcina körül járnak, ha jól emlékszem, valami ilyesmit olvastam, de lehet, hogy tévedek. Ön hogy látja ezt gyakorló orvosként, a vakcina kérdést?
Úgy emlékszem, hogy legutóbb pár napja néztem a New York Times-ba, ott mutatták, illetve ott van egy állandó rovat, ott 50%-nál tart a lakosok oltottsága, akik az elsőt megkapták, és 40%-nál tart az, akik mindkettőt.
Akkor ha adagra lebontjuk, az még több is, mint 200
millió. Ez lehetséges, hogy összejön a 200 millió. Na most ebben a két számban benne rejlik az is, hogy miért van az, hogy csak 10%-kal több, akik mindkettőt megkapták, mivel hogy csappant az érdeklődés. Tehát sajnos ez egy általános trend, tendencia.
Mi okozza ezt ön szerint? A jó idő?
Nagyon, nagyon nehéz megmondani. Van egy réteg, amely alapvetően oltás ellenes volt a kezdettől fogva. Tehát a maszk ellenesség az nagyjából együtt jár az oltás ellenességgel is, akik elbagatalizálják a dolgokat. Személy szerint, hogyha személyesen foghatom ezt a dolgot, akkor én magam is óckodtam az elején, tehát ez tavaly október körül. Ugyanis miről van szó? Tehát itt teljesen új vakcina vagy vakcinák kerültek most a terítékre, és az emberiség, hát ezt így szoktam fogalmazni, ez lehet, hogy vadul hangzik, a legnagyobb humán kísérlettel állunk itt szemben. Ez egy picit igaz is, de annyira azért nem rossz a helyzet. Miről van itt szó megint csak? Ezek az oltások, illetve a legtöbbje, ezek kifejlesztett metódusok alapján készültek és készülnek. Tehát a messenger RNS alapú oltás is. Az oltás ellenesek nagyon gyakran jönnek azzal, hogy hát hisz egy év se telt el, és már is kész az oltás, hát mi ennek nem hiszünk.
De ez nem igaz, ha jól
de ez tudom. Nem hát igaz. Ez pontosan így van.
Modernának pontosan. Influenza vakcinája volt mRNA-s alapú, igaz, hogy aztán nem a 18-ban megkapták rá az engedélyt.
Tehát pontosan erről szólt, tehát a Karikó Katalin is végül is rák kutatásban vett részt, és ott fejlesztette ki ezt a metódust, tehát ez egy ilyen eszköz, amivel bejuttatjuk az RNS szakaszt, egy pici szakaszt, és hogy mi a rakomány abban az autóban, teljesen elven mindegy. Gyakorlatban talán nem. Tehát ez egy kész metódus volt, egyébként van egy másik anekdotám, egy remélhetőleg, ez már a harmadik út, remélhetőleg hamarosan Nobel-díjas tudósról, Karikó Katalinról, amikor Philadelphiában éltem, sajnos nem találkoztam vele, de mikor a neve az előtérbe került, akkor fölhívtam a Philadelphia barátaimat, és megkérdeztem, hogy hát ismertétek-e ti Karikó Katalint, és mondták, hogy hát igen, persze, mindenki ismerte Katit, mindenki tudta róla, hogy nagyon elfoglalt, nagyon sokat dolgozik, szombaton is bent van az intézetben, vasárnap is bent van az intézetben, de soha semmi nem sikerül neki. Még nem aztán most. Tehát van, akinek elég egy jó álom, egy megálmodni a dolgot, van, akinek évtizedekig tart, még tényleg elér egy eredményt, de mondjuk ebből is nagyon sok tanulság, most ebben nem menjünk bele.
Uh-huh. Tehát akkor egy szó mint száz, az oltás tulajdonképpen biztonságos.
Biztonságosnak vélem. Nálam ez picit személyes volt, mikor láttam a környezetemben a fiatalokat, nálam fiatalabbakat komoly betegségeken áttesni, szövődményekkel együtt, akkor úgy döntöttem, hogy igazából nincs mit várni. Ha van egy ilyen tudományadta lehetőség, akkor én abba hiszek.
Most a zárásul tegyünk egy kitérőt, és hagyjuk egy kicsit az orvostudományt és a természettudományt. Említette itt az adás előtt, illetve ahogy készültem az interjúra, utána néztem, hogy ön Louisiana állam tiszteletbeli konzulja is? Vagy pontosítsuk, hogy van ez pontosan?
Szlovákia, mint ország tiszteletbeli konzulja vagyok Louisiana így. Államon belül. Uh-huh. Igen, ezt
és
így
mi a feladata egy tiszteletbeli konzulnak?
Hát igen, ha már ennél tartunk. Tehát ez egy eléggé sokrétű dolog, ez egy tiszteletbeli, tehát ez nem egy fizetett állás, tehát igazából az a feladata egy konzulnak, vagy tiszteletbeli konzulnak, hogy képviselje az adott országot az adott államban. Tehát az USA-ban van 50 államot, mindenhol vannak konzulnális testületek.
De nincs, bocsánat, nincs minden államban szlovák konzulátus,
nincs,
ugye? Tehát
nincs,
Alaszkában, meg Hawaiion, vagy
tehát tudod, igazából ugye? Ezért van szükség mi ránk, hogy tehát ilyen tiszteletbeli konzulokra, hogy Szlovákia képviselete végül is kimerül abban, hogy van Washingtonban egy nagykövetség, és New York államban egy fő konzulátus.
Pedig az viszonylag közel van egymáshoz, ahhoz képest, hogy micsoda távolságok vannak, ez egy jócskán, egy levezethető autóút,
pontosan,
mondjuk a Washington-New York.
Pontosan. És sehol máshol nincs Szlovákia állam jelen, és ezért van szükség ránk, vagyunk nagyjából 15-en, de elég kevesen vagyunk, hogyha bárhol az országon belül valami probléma akad, tehát a leggyakoribb dolog az az, hogy egy turista elkeveredik például New Orleansben, elveszti az útlevelét, vagy esetleg még komolyabb gondjai vannak, akkor a rendőrség föl tudja velünk, mint tiszteletbeli konzulokkal venni a kapcsolatot, és tudunk segíteni. Gyakorlatban tudok kiállítani új útlevelet, amivel ez a szlovák állampolgár haza tud menni.
És ön csak Louisiana államért felel, igen, vagy mondjuk Texas és Florida, a
Texas
ami közel
is van egy más konzulat. Aha, az én területem az Louisiana.
És volt már feladata így tiszteletbeli konzulként, mondjuk hasonló egy ilyen útlevél elvesztés, vagy ilyesmi, mondjuk egy szlovák turista nagyon berúgott a Mardi Gras-n, és...
Igen, de nem, hál' Istennek. Tehát ami volt, az volt, hogy kaptam így telefonon megkeresést Florida államból, ahol szintén van egy konzul, de én geográfiai közelebb voltam, hogy egy pecsét kellene egy elismerőmény valami dokumentumra, amit szintén tudunk, mint tiszteletbeli konzulok, de meg tudunk oldani.
Értem.
De igazából tehát a lehetőség ebben, vagy hát ami még fontosabb talán ennél, mert most több mint, vagy majdnem másfél éve már turizmusról nincs szó, az Egyesült Államokban sem, de a kapcsolatok megteremtése a két, tehát a szlovák ország és a Louisiana
tehát
állam
között. Tehát itt gazdasági kapcsolatok.
Gazdasági, tudományos és kulturális. Tehát ami élményem van, az lényegében arról szól, hogy egyetemeket próbáltam összehozni a múltban, és most is éppenséggel kialakulóban van egy kapcsolat a Louisiana Egyetem között és egy Pozsonyi Egyetem között. Ugyanakkor szlovákiai cégek reprezentálása, illetve nem is reprezentálása, tehát megtalálni a megfelelő kapcsolatot Louisianában, tehát ahol van érdeklődés bizonyos dolgok felé, tehát összekötni a pontokat. Én ezt így látom a konzul, tiszteletbeli konzul felé.
Sok sikert kívánunk a tiszteletbeli konzul munkájához is, és az orvosi praxisához is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra.